Sziasztok! Hoztam nektek valamit, jó? Egy hangot fogok lejátszani, de csak azoknak, akik bátrak. Úgyhogy aki fél, az most hátra lehet átsúsolni. Senki nem fél? Jó. Ezt nem is teszem oda a közelébe. Ide teszem, jó? És az a feladat, hogy akik nem az én gyerekeim, azoknak meg kell mondani, hogy milyen hangot hallok, jó? Figyeljetek! De mondom, hogy féltek, én most látom el. Jó? Hangos lesz. Még a dínó nem hangzik rosszul. És a kislánya mondja a kisfiának, hogy megbeszéltük, hogy nem mondjuk meg. Ezt képzeljétek, ez tényleg oroszlán hang. Egy picit látszik a kezembe. Jót üvöltenek a ketrec mögött. Képzeljétek el, hogy egy héttel ezelőtt, mikor voltunk? Egy héttel ezelőtt. Elmentünk a... Ezen a héten egy felköszönöm. Kedve. Elmentünk a Veresegyházi Medve otthonba, és nézegettük a macikat, a macik nagyon aranyosak voltak, de még az óriási nagy medvék is. Összesen két medvét láttunk, akik verekedtek, de ők is csak játék volt. Odaültek a kerítéshez, etettük őket, és a háttérből valami félelmetes üvöltést hallottuk. Ilyen üvöltést. Ez nem medve hang, mert a medvék olyan aranyosak, ugye? Legalábbis amíg nem az erdőn találkozol vele, és nem éges. Mentünk a hang irányába, és képzeljétek, azt tudtuk, hogy vannak oroszlánok is ott a medve otthonban, külön ketrezve, de azt nem tudtuk, hogy ezek az oroszlánok éppen nagyon-nagyon éhesek voltak. És körülbelül 5 percenként újra és újra elkezdtek így üvölteni. Aztán egy idő után abba hagyták. Mindig lettek egy csőből. De tudjátok, hogy a... Ez milyen hang egy oroszlánnál? A macska hogy tud ilyet csinálni a macska?
Nem.
Ó, rendben is nem. Csak te úgy hallod, hogy nyáv. Ugye? Neki, mikor a macska éhes, mit csinál? Nyávok. Ugye? Csak neki ekkora picike a hangszalagja, az oroszlánnak meg ilyen nagy. A tüdeje is jóval nagyobb. És ezek elkezdenek üvölteni egymásnak, és fekszenek, és üvöltenek, aztán jönnek a gondozók, és megetetik őket. Így a hangszóron keresztül azért így is van egy ereje, ugye? Jó erős. Képzeljétek el, ott hallani, tudjátok milyen volt? Az egész testünk beleborzongott. Így volt? Félelmetes volt. Különösen, hogy ott állsz mellette, és üvölt. Mert éhes. És ha nem lenne köztetek az a rács, mi történik? Nem ugye az éjség hamar? Megtámadna bizony. Így van. Elkapna, megenne. Nem részletezzük, ugye? Képzeljétek el, ugye a Biblia azt mondja nekünk, hogy van egy ordító oroszlán, amelyik körbejár és keresi, hogy kitegyen meg, és ő nincs rács mögött. Hallottatok már erről az ordító oroszlánról? Ki az, akire hallott volna? Mit mond a Biblia, ki az ordító oroszlán? Ki az, aki nekem meg tudja mondani?
Sátán.
Így van. Sátán az ordító oroszlán. El is olvasom neked. Péter apostol első leveléből, az 5. fejezetből. Azt mondja, hogy józanok legyetek, és vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint egy ordító oroszlán szerte jár, keresi, hogy kit nyeljen el. Hú, hát ez így nem túl jó, ugye? A Bibliával azt olvasom, hogy azt mondják, hogy ebből van a jó hír, ugye? De ez nem jó hír, ez jó hír? Vigyázzatok, mert jön az oroszlán, az ördög, ordít, éhes, és keresi, hogy kit nyeljen el. Ez jó hír? Ez nem jó hír. Szerencsére nem itt ér véget a történet. Azt mondja, ennek az oroszlánnak álljatok ellen, erősek elétek a hídben. Na jó, láttatok már nagy éhes ím oroszlánt állatkertben? Ki az, aki volt már a veszprémi állatkertben? Ki az, aki látta már a veszprémi állatkertben, addig is meg az oroszlánt? Ja. Ellen tudnátok állni? Mondjuk téged, hogy hívom?
Johanna.
Azt mondtad, hogy állj oroszlán! Megáll az oroszlán, ha éhes?
Biztos, hogy nem.
Tudom, miért mond ilyet a Biblia, hogy állj ellen az éhes oroszlán? Ja. Nincs nálad se puska, se elektrosokkoló, semmi. Hogy tudsz ellenállni? Sőt, képzeljétek el, Jakab még egy dolgot mond nekünk.
Péter,
így van, Péternek a barátja Jakab, igazából Jakab Jézusnak a féltestvére volt, ezt megsugom nektek. Ő azt mondja, hogy álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Láttatok már, hogy azt láttam, hogy elfut? Na, ha mindenki nagyon figyel, majd délelőtt, akkor mutatni fogok nektek délben egy videót, amikor az oroszlánok elfutnak. De csak akkor, hogyha figyeltek mind. Figyelni fogtok?
Okay.
A Biblia azt mondja nekünk, hogy ha ellenállunk az ördögnek, akkor elfut tőlünk. Az ellenállás nem azt jelenti, hogy azt mondom, hogy áh, ide nem jöhetsz. Elkap meg ezt, kész. Hanem azt mondja, hogy ha hiszel az Úr Jézusban, hiszel abban, hogy az Úr Jézus erős, és ő megtart téged. Azt mondja, legyetek erősek a hitben, akkor le tudjátok győzni az oroszlánt is. Képzeljétek el, én ismerek egy, vagyis hát a Vidiában ismerek egy 10 éves fiút, aki meg tud törölni az oroszlánt is, meg a medvét is. Úgy hívták, hogy Dávid. Gyorsabb volt, mint az oroszlán. Láthatok már olyan embert, hogy gyorsabb, mint az oroszlán? Én még nem. Ha csak nem, az Isten vigyázzál, ugye? Dávidra vigyázott az Isten, és erősebb volt, mint az oroszlán. Rátok is vigyázott az Isten, és hiába ordít az oroszlán. Nem tud hozzátok közel jönni. Ha hisztek az Úr Jézusban, akkor ezek az üvöltések nem ijesztenek meg titeket. Oké? Jézus azt szeretné, hogyha ellenállnak az ördögekbe, nem úgy, hogy majd még most megmutatom, hanem hogy lehet ellenállni az ördögnek. Egy teljesen egyszerű dolgot mondjatok nekem, hogy kell ellenállni az ördögnek. Milyen testrészt kell hozzá? Megmutassam? Ez a kettő. Miért ez a kettő kell? Hogy tudunk az ördögnek ellenállni? Nem volt, hogy buddosunkat érdünk el, hanem letérdelünk és imádkozunk, és azt mondja, hogy Istenem, adj nekem erőt, hogy legyőzzem az oroszlánt. Rendben? Úgyhogy ezt az igét jegyezzük meg, ne féljetek az ördögtől, álljatok ellen neki, hogyan?
Imádkozás.
Így van. Kérjetek erőt az Úrtól, és elfut tőletek. Jó? És ha ügyesek lesztek, akkor utána megmutatok neked egy felültet. Rendben? Jó van. Köszönöm, hogy figyeltetek.
Elég sok évet kell visszaszámoljak, amikor megismerkedtem én Erdődi József bácsival, aki, amikor én olyan 10 éves voltam, akkor ő már, hát hasonló lehet, mint most én, sárkeszin találkoztunk. És elfegyte megkérdezni, hogy talán te is ismered akkor őt.
Igen, találkoztunk. Igen, ő volt a nagyapám.
Gondoltam, igen. A Ráckevei körzetben, vagy ha egy pár szót szólnál, azt is megköszönjük.
Én is szeretettel köszöntelek benneteket. Igen, a nagyapámat Erdődi Józsefnek hívták, ő lelkész volt. 1950-es években még 2 napig unió titkár is volt, de aztán a párból leszóltak, hogy nem ezt beszéltük meg, és akkor gyorsan leváltották. Úgyhogy gyakorlatilag a nagyapám szeretette meg velem az igét. Én magam pedig Ráckevei körzetben szolgálok, így van. Nem lelkészként, presbiter vagyok a helyi Ráckevei gyülekezetben, de jelenleg Fehérvár Csurgon lakunk, úgyhogy annyira nem lakunk ide messze. Egy 50 perc alatt, vagy 40 perc alatt itt voltunk. És nagyon örülök, hogy itt lehetek köztetek. 3 gyerek édesapja vagyok. 1 feleségű férfi, hogy az ige mondja. A 3 gyerekemet itt látjátok. Mindannyian nagyon szeretik az oroszlánokat, meg a medvéket. És nagyon örülök, hogy az Isten igéjét megnyithatom ma itt köztetek, és remélem, hogy ez nem pusztán egy prédikáció lesz, hanem együtt gondolkodunk az igéről. Akkor szerintem kezdjük is, nyissuk meg az Isten igéjét, és keressük meg Péter apostol 2. levelét. Hogyha egy gyülekezetben először szolgálok, akkor mindig ugyanezt az igét hozom, úgyhogy a családom már kívülről tudja, hogy miről fogok beszélni. De tudjátok, ebből az igéből nekem soha nem elég. Azért nem elég belőle, mert számomra talán ez az egyik legkedvesebb ige, különösen így az Új Szövetség vége felé Péter leveleiben. Ez pedig, hogy a Péter apostol 2. levele 1. fejezetéből a 16-tól 21. versig tartó szakasz. Tehát Péter apostol 2. levele 1. fejezet 16-tól 21-ig fogom olvasni. Mert nem mesterkért meséket, azaz mítoszokat követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Mert amikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy hozzá a felséges dicsőség szózata, ilyen szózata jutott: ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Ezt az égből jövő szózatot mi is hallottuk, együtt lévén vele a Szent Hegyen. És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad és hajnal csillag kiel fel szívetekben. Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból, mert sosem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szóltak az Istennek szent emberei. Idáig olvastam az igét, és szerintem mindannyian olvastátok már, vagy ismeritek ezt a szakaszt. Szoktuk is idézni azt, hogy ugye igen biztos nálunk a prófétai beszéd. Az adventista hitelvekben is benne van ez az ige, idézi. Már az, rögtön az első hitelv, együtt a zsidókhoz írt levéllel, hogy az Isten igéje élesebb minden kétélű fegyvernél. Együtt, amit Pál apostol mond Timóteusnak, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Ez az ige olyan fontos az adventisták számára is. Miért? Mert az adventisták úgy tartják magukról, hogy ezt a szerepet szeretnénk betölteni, hogy a könyv népe vagyunk. Igaz? Hallottátok ezt a kifejezést, hogy a könyv népe?
Igen.
Ja. Ez a kifejezés nem csak a keresztény kultúrában, hanem egy egész más kultúrában is felelhető. Hol? Ki az, aki tudja? Az? Iszlámban. Képzeljétek el, még a Korán is beszél arról, hogy mielőtt Jézus visszatér, feltűnik majd a könyv népe. Szóval a könyv népének lenni azt jelenti, hogy az hetednapi adventisták hitének a középpontja a Biblia. De nem egyszerűen a Biblia, mint egy írás, vagy mint egy régi 2000 éves könyv. Nem mit mondott ez az ige szakasz? Azt mondja, hogy hajnalcsillag kel fel a szívünkben az írás által. Vagy ez mit jelent? Arról szeretnék ma délelőtt veletek együtt gondolkodni. De induljunk a 16. verstől. Azt mondja, nem mítoszokat mesélünk nektek, amikor arról beszélünk, hogy Jézusnak hatalma van, és Jézus eljön. Ugye, ez azért nagyon fontos, mert Péter ezt a levelet nem egy zsidó gyülekezetnek, hanem ez egy általános levél. Ezt pogányok is olvasták, pogányból lett keresztények. És tudjátok, hogy a görög világban a mítosz volt a minden, ugye? Még pénzt is fizettek azért, hogyha oda mentek egy öreg emberhez az utcán, a mesemondóhoz, lehetett neki pénzt adni, és akkor ő mesélt Zeuszról, meg a különböző görög istenekről. Ezért mondja azt nekünk, zárójelben mondom, Ézsaiás, hogy a régi dolgok már ingyen sem kellenek majd, amikor ott leszünk az Isten országában. Ugye régen a mesemondónak fizettek, ma már előfizetnek a mesemondónak, és távirányítóval lehet kapcsolgatni, ugye? Netflix vagy bármi. Akkoriban még úgy fizettek, hogy az utca szélén ült egy öreg ember, odamész, és mesél mítoszt, valami szép mesét. És Péter azt mondja, hogy mi nem mítoszt mesélünk nektek. Ó, nem. Azt mondja, mi annak tanúi voltunk, amikor az Atya Istentől dicsőséget nyert a Szent Hegyen. Mi ez a Szent Hegy? Mi ez a jelenet, amikor az Atya Istentől dicsőséget nyer? És azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Emlékeztek erre a történetre? Mondjátok is, a megdicsőlés hegye, ugye? Ez Máté evangélium a 17. fejezet, egy nagyon-nagyon szép történet. Jézus vesz 3-at a 12 tanítványból, Péter, Jakab, János, felviszi őket a hegyre, és a hegyen elváltozik előttük. És Péter és Jakab és János szemtanúi és fültanúi annak, hogy a mennyből egy szózat szól Jézushoz, és azt mondja, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Ez az én szeretett fiam. Péternek, Jakabnak és Jánosnak a világon semmi ellenvetése vagy kétsége nem lehetett afelől, hogy ez tényleg az Isten fia. Így van? Tehát ez a tapasztalat meghatározó volt mind a hármuk számára. Jakab viszonylag korán meghalt, de Péter apostol is és János apostol is ír ilyet, hogy amit kezünkkel illettünk, amit szemünkkel láttunk, fülünkkel hallottunk. Ugye ez Jánosnak a tipikus megfogalmazása. Akkor itt van Péter megfogalmazása, hogy tanúi voltunk annak, hogy a dicsőség szózata hozzájutott. Az égből jövő szózatot mi is hallottuk. Péter apostol élete innentől kezdve megváltozik. Így van? Olyan tapasztalatot szerez, hogy mozdíthatatlan a hitben. Így van? Így van? Nem így van. Nem így van. Na várjatok, tehát hogyha bennem szent irítség van, hogy én is szeretném az atya hangját így hallani, és látni Jézust megdicsülni, akkor ez nem egy jó dolog? Megváltozna az életem egy ilyen tapasztalattal, hogyha én is ott lennék azon a szent hegyen. És aztán eltelik egy pár hónap, és Péter mit csinál? Megtagadja, megtagadja. Hogy tagadja meg? Átkozódva és esküdözve. Tudjátok, mit jelent az, hogy átkozódva és esküdözve? Azt mondják neki, hogy te is galileabeli vagy, az akcentusodat felismerjük, de a tanítványai közül való vagy, mert nem úgy beszélsz, mint a galileaiak. Tudnélik? A galileaiak tudták a válogatott káromkodásokat. Ugye, az akcentus a galileai, de nem káromkodik, egyetlen egy csoportból való lehet. Csak Jézus tanítványa lehet, mert galileai, de nem káromkodik. És Péter bizonyít. Hangosan, átkozódva és esküdözve megtagadja Jézust. Hol volt akkor ez a tapasztalat? Hogy ott volt a Szent Hegyen, és hallotta az Isten hangját. Testvéreim, mi az az erő, ami meg tud minket őrizni attól, hogy átkozódva és esküdözve ne tagadjuk meg Jézust nyomás alatt? Nem tudjuk, hogy Péter, én szerintem még nem éreztem a bőrömön azt a nyomást, amit ott Péter érzett. Ott van benne a főpap udvarába, látja, hogy Jézus a halála felé közeledik, ugye meg akarják ölni, ez teljesen egyértelmű, de jelét sem látja annak, hogy Jézus ki akarná magát szabadítani, és ott van ő, bent az udvarba, mert kíváncsi, de azért elgondolkodik rajta, hogy lehet, hogy ez hiba volt. A többi tanítvány elmenekült, elbújt, ugye? Csak János meg Péter mentek tovább. És aztán számon kérik rajta, hogy te is a tanítványa voltál először. Aztán másodszor, aztán harmadszor is. És akkor szól a kakas. Ugye első kakas szólásra még rá se jön, hogy merre jár. Mi az, ami meg tud minket őrizni attól, hogy ugyanazt csináljuk, mint Péter, nyomás alatt? Hogyha ilyen pszichés nyomás, ilyen helyzetbe kerülünk, ilyen sorokba leszünk szorítva, akkor mi is majd átkozódva és esküdözve mondjuk azt, hogy soha nem ismertem ezt az embert? Péternek milyen volt tapasztalata? Egy óriási tapasztalata volt. És figyeljétek meg, hogy a tapasztalata nem volt képes megmenteni őt. Nézzétek csak, hogy mit mond. 18. vers. Hallottuk ezt a szózatot. Vele voltunk együtt a Szent Hegyen. Péter azt mondja, hogy az én feladatom az, hogy nem mítoszt mondjak nektek, hanem bizonyságot tegyek arról, hogy igen, az Isten fia tényleg itt járt a földön. Szemtanúja voltam, fültanúja voltam. Azért vagyok itt, hogy erről bizonyságot tegyek. De, és itt jön a 19. vers. Mit mond a 19. vers? A magyar fordítás nem így mondja, hogy de. Sőt, a magyar fordítás, mint egy mellé teszi, azt mondja, igen, biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek a figyelmeztek. Ki előtt van ilyen Károli Biblia, mint előttem? Ugyanez a... Hogy van írva az is? Nézzétek meg jól a szedését. És igen, biztos nálunk a prófétai beszéd is, amire jól teszitek a figyelmeztek. Ki... Dölt betű, ő vesző van mellette, és dölt betű. Mit jelent ebben a Károli Bibliában a dölt betű? Hangosan? Nem volt benne, később tették bele. Ugye a fordítói magyarázat, ami néha nagyon jól el van találva, mint például, amikor Ézsauról mondja, hogy sírva kereste nem a bűnbánat helyét, hanem az áldást. Ott beleteszik, az sírva kereste az áldást, az áldás szót beleteszik, és ott tényleg nagyon-nagyon teli találat. De ezek a, ugye ott is dölt betűvel van, de nem mindig teli találat. Sőt, néha nagyon félre tud vinni. Mert hogyha azt az ist beleteszem, akkor milyen értelmet nyer ez a mondat? Igen, biztos a tapasztalatom, mert hallottam a saját fülemmel, és igen, biztos a prófétai beszéd is. Ugye? Egy szintre hozza. Csak hogy az is nincs benne, akkor vegyük le az ist. Igen, biztos a tapasztalatom, de igen, biztos a prófétai beszéd, pont. Sőt, a tapasztalatomra nem mondja, hogy igen, biztos, azt mondja, ez nem mítosz, de a prófétai beszéd az igen, biztos. Sőt, hagyj menjek még tovább. Amikor azt mondja a 19. vers elején az a pár szó, és igen, biztos nálunk, az azt mondja, és ezt szeretném, ha jól megjegyeznétek. Akinek olyan munkabibliája van, akár ceruzával föl is írhatjátok, a görögben az egy fokozás. Azt mondja, nem mítoszt hirdetünk, de még biztosabb nálunk a prófétai beszéd. Mit jelent ez? Hát nem is van ezek szerint, hanem azt mondja, van a személyes tapasztalatom, az atya hangját hallottam a saját füleimmel. El tudjuk ezt képzelni? Elképesztő élmény, elképesztő bizonyság. És azt mondja, testvéreim, ti nem voltatok ott a Szenthegyen. Nektek nem adatott az meg, mint nekem. De tudjátok mit? Sokkal biztosabb dolgot mondok. Még megerősítettebb, még szebb, még fontosabb, még fantasztikusabb dolog, hogy a prófétai beszéd ott van a kezetekben. Az a Péter, aki személyesen látja Jézust megdicsőülni, az a Péter, aki hallja az atya hangját, aki kezeivel illeti Jézust, azt mondja, hogy ne legyetek elkeseredve, hogy ti nem abban a korban éltetek, ti nem voltatok ott a Szenthegyen, hogy ti nem voltatok a 12 apostol között. Mert a kezetekben van valami, ami még biztosabb ennél. Még biztosabb, mint a személyes tapasztalat, ez a prófétai beszéd. Érzitek, érzékelitek, hogy milyen, hogy akarja Péter súlyozni az igét? És tudjátok, hogy nekünk itt a 21. században, vagy mondhatnám úgy, hogy Jézus eljövetele előtt, milyen óriási jelentősége van ennek? A keresztény világ elindult a tapasztalat irányába. Testvérem, a zárójelben mondom, a tapasztalat nélküli kereszténység nem kereszténység. Tehát ha nem szerzünk Krisztussal élő tapasztalatot, akkor a kereszténységünk az pár szavaival élve minden embernél nyomorultabbak vagyunk. De hagyd mondjam el azt, hogyha a tapasztalatra építjük fel az egész hitünket, és nem az igére. Ha nem az ige a fundamentum, hanem az, hogy ezt és ezt tapasztaltam, akkor Sátán úgy játszik velünk, ahogy akar. Miért? Honnan tudom ezt biztosan? Lapozzunk együtt Királyok könyvéhez egy pillanatra. Királyok első könyve 18. fejezetéhez. Királyok első könyve 18. fejezet. Remélem jól mondtam azt, hogy... Igen, jó. 18. fejezet. Illés letérdel és imádkozik az Úr előtt, miután napestig a Baál és Asera proféták képtelenek rávenni Baált és Aserát, hogy tüzet küldjön az égből. A 37. versben azt olvasom, Illés így imádkozik, Uram, hallgass meg engem, Uram, hallgass meg. Hogy tudja meg ez a nép, hogy te vagy az Isten? És te fordítod vissza az ő szívüket. És erre az imádságra azt olvasom a 38. versben. Akkor alászállt az Úr tüze, megemésztette az égő áldozatot, a fát, a köveket és a port, és felnyarta még a vizet is, ami az árokban volt. Félelmetes jelenet, ugye? Tűz száll alá az égből, és mit szolgált ez a tűz? Az egész nép látta. És az egész nép arcra borult, és azt mondták, az Úr az Isten, ugye Jahve az igazi Isten. Nem Baál, nem Asera, Jahve az igazi Isten. Miért? Mert látták, hogy... Miért mondják? Mert látták, hogy tűz száll alá az égből, látták a csodát. És szerintem kitaláljátok, hogy mi lesz a következő ige, amit idézek. Jelenések könyvéből, a 13. fejezetből. Lapozzunk oda együtt? Jelenések 13. Jelenések könyve 13. fejezete. Igen. És onnan a 11. verstől beszél egy politikai, katonai nagyhatalomról a történelem végén, aki hasonlít a bárányra, előadja, hogy ő Krisztus követője, sőt, hogy a hatalmát úgy gyakorolja, hogy Krisztus, de a beszéde olyan, mint a sárkány, és ugyanazt cselekszi, mint az az előző fenevad, akiről az első 10 versben beszél, és megparancsolja az egész világnak, hogy imádják a fenevadat. Nem Jézust, hanem valaki mást. És a 13. fejezet, 13. versen nézzétek, mit ír. Nagy jeleket tesz. Annyira, hogy, mondjátok csak, tüzet is hoz alá az égből a földre az emberek láttára. Nem hallottunk róla, hogy tűz szállt alá, láttuk a saját szemeinkkel. Az emberek láttára, és a 14. vers hogy folytatódik? Csak az eleje. És elhiteti a föld lakosai. Vagyis, hogyha a mi hitünk arra épül, hogy láttuk alászállni a tüzet, mert Illés idején is alászállt a tűz és a nép hitt, akkor ha az én hitem most, 2021-ben a történelem végén, arra épül, hogy láttam tüzet aláhullani, akkor én nekem egy stabil bibliai hitem van, és tudom, hol az üdvösség útja? Semmi garancia. semmi garancia. Nem az égből alászálló tűz a bizonyíték. A történelem végén különösen nem. Illés idején az Úr nem engedte Sátánnak, hogy manipuláljon. Szerintetek Sátán nem dörömbölt ott az Isten ajtaján, hogy de én is akarok tüzet alá hozni? Nem próbálkozott? A baálpapok szerintetek tényleg csak imádkoztak? Megvagdalták magukat? Nem volt náluk legalább valami kovakő, meg száraz tapló, vagy valami? De hogy Isten már mindent bevetettek. Hát nagy csalók voltak. De az Úr azt mondta, hogy nem. Most nem. De eltelik 2800 év Illés óta. És az Úr azt mondja, hogy rendben, most erre is engedélyt adok. Hozhatsz alá tüzet az égből. Hozhatsz alá tüzet az égből, és Sátán tüzet fog aláhozni az égből. Ezt lehet lelki értelemben is venni, hogy is mondjam, a Szentlélek munkáját meghamisítja, és lehet fizikai értelemben is venni. Nagyon is lehetőséget kap, hogy csodákat tegyen. Testvérem, hogyha a tapasztalatot képezi a hited alapját, akkor baj van. A Biblia kell, hogy a hited alapját képezze. A tapasztalat, ez micsoda? Az a tapaszt. Ahogy épül a hited, ugye? Az ige köveiből, ami összetartja az egészet, az a személyes tapasztalatod. Megvan a helye a tapasztalatnak a keresztény növekedésben, de a kövek azok mindig az igék. Az ige az, ami stabilan áll, az a fundamentum. Az igére épül. Azt mondja nekünk Péter apostol, visszatérve ide a második levél 19. verséhez, azt mondja, ahhoz képest, amit a fülünkkel hallottunk, a szemünkkel láttunk, még biztosabb a prófétai beszéd. Aki nem volt ott velünk a Szent hegyen, az sincs lemaradva. Itt 2021-ben nem vagyunk hátrányosabb helyzetben, mint Péter apostol. Miért? Mert itt van a kezünkben a prófétai beszéd. De mi ez a prófétai beszéd? Nézzétek, ez nem pusztán egy elmélet. Vannak teológusok, vannak rabbik, akik kívülről tudják a görög meg a héber szöveget. Hallottatok már ilyen legendákat ezekről a legendás rabbikról, hogy ott van összetekerve a túratekercs, átszúrod egy tűvel, és megmondja, hogy mely szavakat szúrtál át. Kívülről tudják az igét, de Jézus nem ismerik. Nem egy elméleti tudásról beszél Péter apostol. Nem azt mondja, hogy még mindennél biztosabb a prófétai beszéd, ezért tanuld meg kívülről, és akkor üdvösséged lesz. Nézzétek, hogy a prófétai beszédnek célja van. Igen biztos, azaz még biztosabb, még megerősítettebb nálunk a prófétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyeltek. Miért? Mint sötét helyen világító szövétnekre, azaz lámpásra addig, amíg nappal virrad és a hajnalcsillag felkel a szívetekbe. Nagyon szép kép. Próbáljuk meg beazonosítani jelképeit. Miért kell figyelned a prófétai beszédre? Azaz a Bibliára, az Isten igéjére. Mert egy sötét helyen vagy. Mi ez a sötét hely? A föld. A föld. Ez a sötét hely. Tudjátok, felnézel a csillagos égre éjszaka, és tényleg gyönyörű, de gondolkodtatok már azon, hogy miért ilyen sötét az ég? Éjszaka? Szeretnétek egy űrhajón repülni a csillagok között? Néha, amikor nagy a zaj körülöttem, akkor én úgy érzem, hogy szívesen repülnék ott a csillagok között, de alapvetően az univerzum egy elég sötét és hideg hely. És a csillagászok azt mondják, hogy egy bizonyos sötét anyag vagy sötét energia az univerzum 81%-át kitölti. Ha csillagászos könyvet vagy blogot olvastak, ezt megtaláljátok, ezt az információt, hogy valami miatt az univerzum nagy részében egy olyan jelenség van jelen, ami elnyeli a fényt. Ezzel a rengeteg csillaggal, galaxissal ennek az univerzumnak olyan szép fényesnek kellene lenni. És mégis a csillagok között sötétséget látsz. Azt mondják, hogy van ez az anyag, ami nem is anyag, elnyeli a fényt. És tudjátok, néha ránézek, és arra gondolok, hogy egy sötét karanténban lakunk, amit az Úr így letakart, hogy ami itt van, az ne menjen ki. Azt mondjuk, azt olvasom a Bibliában, hogy az Úrnál örök világosság lakozik. Így van? Azt olvasom, hogy szépnek és vonzónak teremtette a világot. Így van? És most, ha kinézel, akkor azt tudod, hogyha elhagyod a Föld légkörét, és a Föld úgy fordul, hogy a napot pont nem látod, akkor minden megfagy egy pillanat alatt. Ugye? Tehát olyan fizikai kondíciók vannak kint, hogy sötétség van, meg hideg. Nem éppen az jut eszembe róla, hogy milyen gyönyörű helynek teremtette az univerzumot. Azt mondja nekünk a Biblia, hogy a hely, ahol lakunk, egy sötét hely. odakint sötét van, de ide leszállsz a földre, akkor itt végképp nagy a sötétség. Az emberi természet megromlott. A természet megromlott. De most már minden arról szól, hogy klímaváltozás. Az emberi kapcsolatok megromlanak. A dolgok rosszra fordulnak. Az épületeket renoválni kell, mert minden bomlik. És azt mondja neked, hogy te egy sötét helyen élsz, te ne feledkezz bele ebbe a nagy sötétségbe, mert a sötét helyen van neked egy világító lámpás. Jól teszed, ha figyelsz az ígére, mert ez a sötét helyen világító lámpás. Még nappal virrad, és a hajnalcsillag felkel a szívedben. Mi a hajnalcsillag a Bibliában? Mit jelképp ez a hajnalcsillag?
Magát Jézust,
így van. De nem úgy volt, hogy fényes csillag hajnal fia, miként estél alá az égből? Emlékeztek a hangra? Az oroszlán hangra? Ugye? Kit jelképez az oroszlán? Sátán. Nem úgy volt, hogy győzött a júdabeli oroszlán? Akkor most ki a hajnalcsillag, ki az oroszlán? Ki a kígyó? Amint Mózes felemelte a kígyót a pusztában? Vagy a kígyó, aki eltérítette Évát? Figyeljétek meg, hogy Sátán állattal utánozni akarja Jézust. Jézus a győztes oroszlán, én is oroszlán vagyok, ugye? Jézus a hajnalcsillag, nem, én vagyok a hajnalcsillag. Ő az igazi hajnali csillag. Ő az igazi győztes oroszlán. És amikor Jézus kígyó képében van ábrázolva, ott a pusztában, emlékeztek az érc kígyóra, akkor csak egyet akar mutatni, magamra veszem a bűnt, a te bűnödet. Hogy te ne legyél kígyóvá, és ne kezdj el, ne légy végképp Sátán hasonmása, én magamra veszem a bűnödet. Csak nézz fel rá. Jézus az igazi hajnalcsillag, és azt mondja, hogy ő akar, mit akar, mi az igének a hatása? Azt mondja, ha figyelsz az igére, a szívedben felkél a hajnalcsillag, azaz, mondjuk más szavakkal, hogyha Jézus a hajnalcsillag, akkor a szívünkben beköltözik. Ugye? Ez úgy írja a Jelenések könyve, hogy az ajtón előtt állok, és zörgetek, és hogyha valaki meghallja a hangomat, hogy hallod meg Jézus hangját? Van egy barátom, és ez nagyon-nagyon fontos kérdés, mert van egy barátom, aki egy adventista teológiai főiskoláját külföldön, tehát nem itt, és van nekik egy tantárgyuk, az volt a neve, hogy lelkiség. És ott a lelki formálás alapjait tanítják, na most nem tudom, tudjátok, hogy a lelki formálás, mint rendszer honnan ered. Megtaláljátok az interneten a szerzőtől, Loyolai Szent Ignác, róla hallottatok? Ő alapította a jezsuita rendet. Ő kidolgozott egy metódust. Az a címe a könyvének, hogy lelki gyakorlatok. És ott különböző, mondhatnám, hogy ilyen önhipnotikus módszerekkel kerülsz olyan transzba, hogy Isten élményed lesz. Elolvassátok a Pokol című fejezetet, elmélkedés a pokolról. És szó szerint gyakorlat, mint egy torna gyakorlat, tudjátok, hogy 10 felülés, 10 fekvő támasz, stb. De azt mondja, hogy elmondod ezt az imát, elmondod azt az imát, utána elkezdesz elmélkedni az érzékszerveidről. A szemeid előtt látnod kell a tüzet, az orrodban érezned kell a kénszagát és a pörkölődő bőrszagát, a füleddel hallanod kell, hogy a pokolban lévők, hogy siránkoznak, stb. És aztán utána hálát adsz, hogy te nem vagy a pokolban, és itt a gyakorlat vége. De most az Ignác által kifejlesztett rendszer ma már a kereszténységben mindenütt ott van, most már lelkiségnek hívjuk, különböző módszerek vannak, nem feltétlenül ilyen durva, hogy a pokorról kell elmélkedni, de mondjuk van ilyen, hogy titkos helyek például, vagy imahely. Voltam olyan, ez is külföldön volt, nem Magyarországon. Voltam olyan helyen, ahol adventisták kiépítettek imahelyet, teljesen ugyanazzal a módszerrel, mint ahogy Loyolai megírta, középen egy kút, és körülötte koncentrikus körök, a körökön kövek, a köveken igék, és neked végig kell menned mindegyik stáció, mindegyik kövön, és elmondani egy imádságot, aztán a végén bejutsz középre a kúthoz, és ott megtaláltad az élet forrását, és akkor oda kell járni imádkozni. Oda kell járni imádkozni? Nem. És ez a barátom, aki mondom, külföldön járt teológiát tanulni, volt nekik egy tantárgyuk lelkiség, ugyanezekre a módszerekre épült, és figyeljétek, ő felmentést kért egyébként. Vizsgáznia kellett elméletből, de azt kérte, hogy ne kelljen részt venni a szemináriumokon. Tudnék, az első szeminárium így kezdődött, hogy csukd be a szemed. Kint vagy egy zöld mezőn. Hallod a bárányok bégetését, érzed, hogy a szellő az arcodat simogatja, és távol látsz, egy fehér ruhás embert. Látod, hogy ő a pásztor, és közel jön hozzád, és amikor egész közel jön, akkor megismered, hogy ő Jézus, és most kezd el hallgatni a hangját belül. És akkor a szeminárium végén el kellett mondani, hogy Jézus mit mondott belül. Testvéreim, tudjátok, hogy ez az út hova vezet? A belőled szóló Jézus, tudjátok, hogy hova fog vezetni? Nem az igéhez, és nem az igazi Jézushoz. Hogy?
Az önjelölt.
Így lesznek önjelölt proféták. Így van, így van. És tudjátok, azt hiszük, hogy ez tőlünk távol esik. Nem, ez már itt van. Ez beszüremkedett. És ne értsetek félre, nem jezsuita összeesküvés elméletet akarok itt hirdetni. Egyszerűen arról beszélek, hogy vannak vonzó dolgok, amiket látunk kívül, és elkezdjük behozni, hogy hát, ha attól jobb lesz. Testvéreim, nem lesz jobb, mert azt mondja nekünk, a hajnalcsillag, azaz Jézus egyetlen egy módon jelenik meg a szívedben. Egyetlen egy módon kel fel a fény a szívedben. Egyetlen egy módon jön be a kopogtató Jézus, és vacsorál együtt veled. Ha fogod az igét, és nem elméletben tanulod, hanem minden lapján Jézust keresed, a megváltót. És állítom nektek, hogy minden lapján meg fogjátok őt találni, még a legnehezebb fejezeteknél is. Lehet, hogy másképp, lehet, hogy más tanít, nem éppen arról fog beszélni, hogy ő maga a kegyelem, hanem arról beszél, hogy ő az igazság, mert mind a kettő az ő jelleme. De a Biblia egyetlen célja az, hogy megtaláld benne Krisztust. És ha nem találod meg benne Krisztust, akkor nem jól olvasod, akkor kezd előről, akkor kérd az Urat, és mondd neki, Uram, én téged akarlak látni. Azt szeretném, hogyha felragyogna nekem Krisztus az ige lapjain. Azt szeretném, hogyha a hajnalcsillag felkelne a szívemben. Azt szeretném, hogyha a sötét helyen a szövétnek, ugye az a lámpás kigyulladna. Testvéreim, az igének egyetlen célja van, hogy Jézus jelenvalóvá tegye köztünk, hogy Jézus hangját megismerjük. Az ige olvasás nem más, mint hangolás. Azt a 440 hercet, amire szokták hangolni mostanában a zongorákat, meg minden hangszert, azt adja meg a fülünknek, és abszolút hallásunk lesz. Ugye? Van, akinek így születik, de az igére senki nem születik, úgyhogy abszolút hallása van. Azt mindenkinek tanulni kell. Különben, ha nem jól vagyunk behangolva, ha az ige nincs ott az életünkben, akkor jön valami áramlat, és azt mondjuk, hogy itt a lelkiség, megvan Jézus. És Pál azt mondja, hogy ha valaki jön és más Jézus prédikál, akkor azt szívesen fogadjátok, és simán hisztek neki. Ugye ezt mondja Pál, emlékeztek erre? Más Jézus prédikál. Testvérem, vannak más Jézusok, de igazi Jézus csak egy van. És azt az igazi Jézust itt találod meg. Nem idéztem, de már nagyon-nagyon itt van a küszöbben az az ige. Hogy mit mond Jézusról János evangélium első fejezete? Az ige testté lett és lakozott közöttünk. Erről beszéltem eddig. Jézusban testet ölt mindaz, ami itt van a Bibliában leírva. Ezért, ha az igével tényleg lelki kapcsolatod van, akkor Jézussal van kapcsolatod. Ha az ige hangja ott van a füledben, akkor Jézus hangja van ott a füledben. Jézus nem azt ígéri nekünk, hogy majd leszáll a Szentlélek, és mindenféle új kijelentéseket ad. Testvéreim, én kapok ilyen leveleket, agyidézzek fel egyet. Kaptam ilyet, hogy egyik decemberben, egy pár évvel ezelőtt, hogy jövő január 5-én a halott egyház fel fog támadni. Nézem a levelet, és ez most komoly, nem is tudtam rá mit reagálni, tehát nem tudtam rá mit lépni, olyan zavarba jöttem. Január 5-én nem történt semmi, mert néhány évvel később visszakérdeztem, hogy mi volt ez a levél? Az illető már nem is emlékezett rá. De a levél alapján többen kapták ugyanezt a benyomást, hogy majd történni fog valami, de az igét nem ismerik. Az igével nem foglalkoznak. Akkor honnan jött a benyomás? Honnan jött? Az ige testé lett és lakozott mi közöttünk, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Ha az igére ráhangolódsz, akkor meg tudod különböztetni a hangokat. Hogy most valaki tényleg az Isten szerint tanít, vagy nem. Isten nem azt ígéri nekünk, hogy hirtelen új kijelentéseket ad majd a Szentlélek által. Azt olvasom Jézus búcsú beszédeiben, hogy elküldöm nektek a vigasztalót. És mit csinál? A vigasztaló? Tudjátok idézni az igét? Elvezérel minden igazságra. Előtte van valami.
Megtanít.
Ó, a kedvencemet hagyjátok ki. De egyébként minden igaz, amit mondok. Jól mondjátok.
Eszetekbe
jutott. Ó, eszedbe jutott. Nagyon jó. Így van. Eszetekbe juttatja mindazt, amit... amit én tanítottam nektek. Testvéreim, általános iskolás logika. Hogyan tud valami eszünkbe jutni dolgozatíráskor? Amit nem tanultunk, vagy órán nem figyeltünk. Ugye? Sehogy. Sehogy. A Biblia azért van, hogy olvasd, hangolódj rá, és egyszer csak 10 év múlva, vagy másnap, vagy 10 perc múlva nem tudod, de az az ige beugrik. Ültem egy neves, szintén külföldi valakinek az előadásán, és olyan butaságokat hordott össze az igéből, hogy tudjátok, hogy izzad az ember tenyere, és nem kellhetsz fel a székről, mert hát az mégiscsak csúnyán néz neki. És mondom, uram, erre mi a válasz? És tudjátok, az úr valahogy azt mondta, hogy ja, hát miért nem ezzel kezdted? Te itt idegeskedsz, miért nem engem kérdezel? És az illető eljutott ahhoz a mondathoz, hogy különben is ne Máté szemüvegén keresztül olvassuk Ézsaiás könyvét, mert amikor azt mondja, hogy szűzfog a méhében, az nem Jézusra vonatkozik, az csak Máté összekötötte a kettőt. És eljutott ahhoz a mondathoz, hogy mert Ézsaiás nem Jézust látta. És ahogy ezt a mondatot kimondta, eszembe jutott a 10 évvel korábban olvasott ige, vagy nem tudom mikor korábban olvasott ige. Ezt írta ő felőle, Ézsaiás, amikor látta a ő dicsőségét, mondja János evangéliuma. És kimondja azt a mondatot, hogy de hát a Ézsaiás nem Jézust látta, és hirtelen jön az ige. De, Jézust látta, nagyon is, látta az ő dicsőségét. Látta. És tudjátok, nem kellett oda mennem, nem az volt a feladatom, hogy oda menjek, és jól megmondjam annak az embernek, hanem én magam nyugodtam meg. Mert hogyha valami olyat hallasz, ami nem egyezik az igével, de te olvasod az igét rendszeresen, akkor a Szentlélek szól. Nyugodj meg, nem kell, hogy összezavarjon. Az ige ezt és ezt mondja. És az igére teljesül, eszetekbe juttatja mindazt, amit Jézus tanított. Testvéreim, lejárt az időm, és nagyon szeretnélek benneteket arra biztatni, hogy vegyétek elő Péter apostol első levelét. Második levelét, olvassátok el újra ezt a néhány verset. Mert azt mondja nekünk, hogy a prófétai szó az nem emberi magyarázat. Szentlélektől indítatva szóltak a próféták, és ha te azt olvasod, téged is a Szentlélek fog indítani. Ez az Isten ígérete. Az Isten ígérete az, hogyha az igében Jézust keresed, akkor meg is fogod találni, a szívedben felkél a hajnal csillag. Világos lesz a szívedben. Lehet, hogy a világ sötét hely, de neked világosságod lesz. És amikor Jézus eljön végre a felhőkön, és meglátod őt, akkor nem azt fogod mondani, hogy jaj, hegyek, esetek ránk, hanem íme a mi Istenünk. Eszedbe jutott. Nagyon jó. Íme a mi Istenünk, akit mi vártunk. Örüljünk és örvendezünk az ő szabadításra. Amen.